A legnagyobb aranykitermelő országokat járjuk körbe, és most egy kicsit kilépünk ebből az utazásból, és megnézzük, hogy hogyan működik ez a World Gold Council. Mi ez egyáltalán, és hogy miért fontos erről beszélni? Gerendi Zoltán, a BDO Magyarország ügyvezetője, adótanácsadó partnere van a vonalban. Jó reggelt, szervusz!
Jó reggelt!
Szia, jó reggelt! Na kik ők, mit csinálnak? Sokat olvasom, amikor aranyba akarok kereskedni, vagy bármilyen ügyből kifolyólag elég sok kutatásuk van, nézik a kereslet-kínálati viszonyokat, a jegybankokról olvastam most náluk éppen, hogy mi az egyenleg, ki vesz, ki ad.
Igen, hát ugye ennek az a alapkerete, hogy idén a legnagyobb ilyen nyersanyagokat nézzük végig, és azokat az országokat, ahol ezeknek a kitermelése zajlik adójogi szempontból. És hát ugye eljutunk, tehát országspecifikusan látjuk, hogy egyes országban mi zajlik, de azért azt látni kell, hogy az, hogy egyes országban mi zajlik, azt a multinacionális cégek döntik el, és ennek van egyfajta nemzetközi háttere, és ezeknek vannak nemzetközi szervezetei. Tehát most úgy néz ki, hogy vannak országok, ahol befektetnek cégek, és adott piacokon legyen az aranypiac, tehát ott kitermelésbe kezdenek. De ezek a cégek, ugye multinacionális cégek, ezek az országok között is verseny van, és a lényeg az nagyjából annyi, hogy az adott ország adójoga azért az nem teljesen független ezektől az intézményektől. Tehát ma nem az adójogról fogunk beszélni, hogy hogyan adózik egy adott bányaipari cég egy adott országban, hanem azt nézzük, hogy ezek a szervezetek, mint például a World Gold Council, az mit is csinál, és mondjuk összehasonlításképpen mit csinál egy OPEC-hez képest. De valójában hasonló, de mégis nagyon eltérő, mert úgy, ahogy mondjátok, ezek a például a World Gold Council, az egy 1987-es alapítású non-profit szervezet, 33 tagja van, a világ legnagyobb bányaipari cégei egyébként, tehát nagyon illusztris a lista, Londonban van, de az előzménye az, hogy gyakorlatilag 1850 óta itt van a legnagyobb aranypiac, tehát a London Bullion Market az 1850 óta működik itt, amit az angol jegybank is jegybank fogott össze, ahogy olvastam, és öt cég, köztük például a Rothschild bankház is hozta ezt létre. Ez ugyanakkor még egy együttműködés volt, tehát nem volt a London piacnak egy ilyen formális megjelenése, de a World Gold Council az már egy formális megjelenés 1987-ben, és olyannyira, hogy ez most már 6 helyen a világban létezik. Londonban van a maga főiroda, de New Yorkban, Shanghaiban, Pekingben, Szingapurban és Mumbaiban is jelen vannak. Na most azt kell látni, hogy ezeknek a szervezeteknek alapvetően, ha rájuk nézünk, akkor olyan békések a szerepei. Tehát nagyjából azt látjuk, hogy mindig tájékoztatnak. Nyilván a bányaipart azt valahogy el kell adni a közvéleménynek, mert ezek a bányák azért, ha ránéztek egy-két fotóra, erősen környezetromboluak. Már nem csak megjelenésükbe a külszíni bányákra gondolok, mert mondjuk egy földfelszín alatti bánya az nyilván nem milyen szempontból más, de az nyilván drágább. De ezért nagyon komoly hatásokkal vannak a környezetet, valahogy ezt a dolgot el kell adni, illetve a termék iránt is keresletet kell csinálni. Tehát azért valahol fenn kell tartani az érdeklődést, és ugye például az arany esetében ez egy folyamatos feladat, hogy lehet ezt a fajta érdeklődést, befektetési modellt, tehát ugye az aranynak egy része az ékszeripar, egy másik része a befektetés, és ilyen szempontból fönntartani. Na most a gyakorlatban az, ami látszik, hogy itt egy nagyon szoros összefogás van, tehát tájékoztatják, nyilván összehangolják ezeknek a cégeknek is, valamilyen szinten ezek a cégek találkoznak, és én azt feltételezem, hogy nyilván egy csomó olyan dologról is beszélnek, nem feltétlen árazásról, ami azért ezeket a célokat befolyásolja, és ha visszatérünk erre az ország cég dilemára, akkor el tudom képzelni, hogy a 2-3 cég egy adott országba befektet, mert találnak egy új lelőhelyet, akkor ez a lelőhely, akkor ott azt az országot nyomás alá tudják venni, mert és nem csak a normák, kitermelési normák tekintetében, hanem az, hogy mondjuk milyen adó környezetbe kerüljenek be azok a cégek. Tehát magyarán rengeteg a statisztika, rengeteg az információ, mert a statisztikában egy lehet látni, hogy minden olyan nyersanyag, amit egy ilyenfajta szervezet tart karban, úgymond, azoknak az ára folyamatosan emelkedik. Tehát az aranynak 2000-ben például volt, mit tudom, 350 dollár körül, vagy 300 dollár körül az ára, most már majdnem 2000 körül van. Tehát azért nyilván egy gazdasági folyamatok is belejátszanak, tehát nem a szövetség manipulálja az árakat, hanem egyszerűen a piacot úgy tudják formálni, meg hát nyilván a piaci kereslet is bele van, de ugye, hogy te is mondtad, olvasod, nézed, tehát ezek a szövetségek itt vannak, és az azért érdekes erről beszélni, nem csak a World Gold Council-ról, mert ilyen majdnem minden milyen nyersanyagra van, ilyen a Silver Institute, amelyik 1970-ben jött létre, szintén washingtoni székhelyű, 23 tag, egyébként vannak azonos tagok, akik nyilván azonos iparágokban ott vannak, akkor a Copper Alliance, az egy 1895-ös washingtoni szervezet és a világ legnagyobb rész kitermelőit és öntödéit fogja össze, annak 31 tagja van, és ami a legérdekesebb például az International Lithium Association, amely 2021-ben gyakorlatilag 6 cég hozta létre, de ha megnézitek a csártokat, akkor 2021-22-re már ötszörös lett a lítium ár. Nyilván ebben benne vannak az iparági trendek, tehát itt ők nem az okot csinálják, hanem ők az okozat.
Persze.
De egy biztos, hogy ezek a szövetségek szinte szerintem így ráérzés alapján országok a hatáskörén messze túllépve tudnak feltételeket szabályozni, vagy befolyásolni. Tehát ez egy baromi érdekes folyamat, hogy ezek mögött, az országok mögött, ahogy azt gondolnánk, hogy valahol találnak valamit, akkor ott, ott az ország megnyílik, és akkor jönnek. De nagyjából látjuk, hogy ezek ilyen 30 fős listák, tehát olyan sok cég nincsen. Tehát, és azért fontos ezt látni, hogy amikor ezekről az árakról beszélünk, és az ahhoz kapcsolódó mondjuk adott nemzeti adóterhekhez, hát az egyáltalán nem egyszerű. És sokan egyébként erre úgy reagálnak, és ez az átkötés nagyjából az OPEC-hez, ahol államosították az iparágokat, tehát ezeket a bányászati iparágokat. Vannak olyan országok, ahol a bányaiparban nem engednek be külföldi cégeket. Nyilván az nem egy könnyű dolog egy ilyen céggel a piacon ott lenni, de ez nagyon hasonlít az OPEC modellre, amelyik 1960 óta működik, és ugye azt mondja, hogy ez a Organization of Petrol Exporting Countries, tehát az öböl országokból indult. És ez de az viszont egy világos kartel, tehát azt látni kell. És ez ők árakat szabályoznak, meg kibocsátásukat szabályoznak. Ezek a szervezetek, amikről mi beszéltünk ezeknek a nyersanyagoknak a kapcsán, ezt nem csinálják, tehát a cégek ezt nem is csinálhatnák, de egy látszik, hogy mindent csinálnak ezen kívül. Tehát, és ez annyi igazából a mai adásnak nagyjából a fő üzenete, hogy nézegethetünk mi országot, és fogunk is nézni, mert nagyon érdekesek, de azt látni kell, hogy ezek mögött ott vannak ezek a szervezetek, amelyek egészen erős, és szerintem egészen erős képviseleti joggal bírnak, és hát látjuk, itt van most már a lítiumnak is van a szervezete, és gyakorlatilag ezek a szervezetek mögött ott állnak ezek a cégek, a kitermelő cégek, és ezek a kitermelő cégek gyakorlatilag az ehhez kapcsoló normákat, szabványokat, gyakorlatilag az ehhez kapcsolódó PR munkát, az ehhez kapcsolódó piaci ismereteket, technológiai, minőségi normákat írják elő. Tehát magyarán ezek elég szabályozott piacok, nehéz megítélni, hogy kikire hogyan hat, de egy biztos, hogy ma 2023-ban nem lehet nyersanyagokról úgy beszélni, hogy ezeket a szervezeteket figyelmen kívül hagynánk. És tulajdonképpen ez a rövid üzenete a mai összefoglalónak, hogy valójában országspecifikusan haladunk, de ezek az országok azért ilyen szempontból nem függetlenek. Ez a nyersanyag.
Hát igen, egy kicsit lobbizva van akkor ez a dolog az iparági szereplők de által. Nagyon, nagyon oké.
Szerintem nagyon, nagyon érdekes, és ez azért, mert a világpiaci árakat nyilván a befektetők diktálják, vagy a felhasználók, és ez egy örök dilemma, hogy mondjuk mennyi pénz van a commodity piacokon, amik már nem a termelők vagy a gyártók befolyásolnak, hanem a spekuláció. De egy biztos, hogy ezek az iparági szövetségek, non-profit szövetségek, azok gyakorlatilag minden adattal rendelkeznek, és ez alapján szerintem rengeteg, tehát globális iparági rálátásuk van, uh-huh. És ez szerintem nagyon sok mindent meghatároz.
Oké. Jó, nagyon fontos, hogy ezt elmondtad szerintem.
Abszolút.
Köszönjük szépen, jó munkát, szép napot.
Nagyon szívesen, aztán jövő héten folytatjuk, okay. Akkor megyünk országsföld.
Rendben, oké, szia Zoli.
Gerendi Zoltánnal beszélgettünk, a BDO Magyarország ügyvezetőjével, adótanácsadó partnerével, a World Gold Council ugye erős megjelenéséről volt szó, és arról, hogy ez a szervezet ez lényegében közvetlenül, hát majdnem közvetlenül piacformáló hatással bír, talán nem annyira, mint az OPEC, de hasonló módon.